Tanám, hogy most szünet, egy hónapos szünet, és január 11-én kedden este kezdjük a Pünköstöz vezető út és a lélek kiáradása címmel az apostolok cselekedeteinek a részletes tanulmányozását. Kedves hallgatók, mindenkit köszöntök a Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás című sorozatunk 6. előadásán, amelynek címe a Szeretet az örökké valóságban. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Az eddigiek során Pál apostol szeretett himnuszának első két részét vettük át. A mai alkalommal kerül sor a 3. résznek az elemzésére. Ez a 3. rész a 13. fejezet 8. versétől kezdődik, és a 13-ig, vagy még egy kis meghosszabbítással a 14. fejezet első versének az első részéig terjed. Mielőtt ennek a résznek az elemzésébe bocsátkoznánk, talán most a sorozatunk végén ismét hadd olvassam fel a szeretett himnuszát. Egyébként a himnuszról nagyon röviden beszélek, aki meg tudja hallgatni esetleg talán a most szombati, ha nem most szombati, a jövő szombati irodalmi újságban, a Magyar Rádióban fog elhangozni egy 10 perces beszélgetés a szeretett himnuszáról. Tehát az egész himnusz így hangzik. És most már úgy olvasom, ahogy az elmúlt hónapok során helyesbítettük a fordítást is, és kitisztítottuk a szöveget is. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanlá lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cintányér. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet! Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Pál apostol kiknek írta és milyen összefüggésben ezt a himnuszát. Ugye Korintusban egy hatalmas gyülekezet jött létre, de hatalmas problémákkal, hatalmas erkölcsi problémákkal is, és ezek között a problémák között az egyik volt a nyelveken szólás, de a hamis nyelveken szólás problémája. Ennek az elemzésébe fog bele a 12. fejezetben Pál apostol. A gondolatmenetet úgy kezdi, hogy a nyelveken szólásról pedig nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Tehát ezt a gyülekezetet tudatlanságban érte ez a veszély, a hamis nyelveken szólás, vagyis hogy értelmetlen nyelveken beszéltek, és egyszerre többen, és így a gyülekezeti, a közösségi életük hasonló lett a zsibvásárhoz. Pál apostol nagyon módszeresen és finoman fog hozzá a probléma kezeléséhez, 3 fejezetet szánt csak erre a problémára. Ezért a 12. fejezetben beszél a szentélekről, a szentélek ajándékairól, ezeknek a rangsoráról, amelyek közül az utolsónak tünteti fel a nyelveken szólást. vagyis a helyes nyelveken szólást, azt, hogy valaki, amikor prédikálja az evangéliumot, egy másik valaki le tudja fordítani egy másik nyelvre, vagy eleve egy másik értelmes nyelven tud beszélni, ahogy az apostoloknál is látni fogjuk, tehát éppen 4 hét múlva majd ez lesz a témánk, hogy az apostolok, akik semmilyen tanultságot nem szereztek, nem tanultak idegen nyelveket, a Szentlélek hatására, ajándékaként tudtak olyan nyelveken beszélni, hogy ott a Jeruzsálembe összesereg lett sok-sok zsidó ember, aki a világ minden részéről hazatért, ez volt az érzésük, és ezt mondták, hogy a nagyságos Isten dolgait mindenki a saját nyelvén hallotta. A nyelveken szólás, az igazi nyelveken szólás, tehát az, hogy értelmes nyelveken, több értelmes nyelven megszólaltatni az evangéliumot, de a korintusiaknál, ahogy mondottam, nem ez volt a helyzet, hanem ők értelmetlen beszédet használtak, közösen, szinte őrjöngve, később már Pál a 14. fejezetben ilyen szavakat használ, hogy őrjöngtök, levegőbe beszéltek. Ez egy nagyon súlyos probléma volt, hogy úgy mondjam, a pogány vallásosság ezen a csatornán jött be a kora kereszténységbe, itt Korintusba, úgyhogy a mágia, az extázis, a rendkívüliség kultusza, amely soha nem az Istentől származik, tehát tulajdonképpen egy démoni befolyás hatására jött létre, így jelent meg Korintusban. És ez ugye az egész himnuszt is átszövi. A 12. fejezetben elkezdi ennek a problémának a felgöngyölítését, a 14. fejezetben jut el aztán a dolgok kimondásáig és lezárásáig. A 13. fejezet ez a szeretett himnusz, ami közbeékelődik. Itt is már a kezdet kezdetén is ugye hallottuk, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem. Tehát ugye a korintusiak bizonyos jeleket, ajándékokat tartottak nagy dolgoknak, és közben pedig azon vetekedtek, hogy ki alakít nagyobbat, szeretet pedig nem volt bennük, aminélkül azt mondja az apostol, hogy semmik vagytok és semmi hasznotok ebből. De a himnusznak a végén is visszajön ez a nyelveken szólás problémája, nem is csak úgy, mint hamis nyelveken szólás, hanem úgy is, mint igazi nyelveken szólás. Mert ugye mondtuk, hogy a himnusznak a csúcspontja az 1 Korintus 13. 8. vers eleje, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ezzel zárja a kört, tulajdonképpen egy bibliai kört, azért is rajzoltam ide így a táblára. A Bibliának egy nagyon rövidre zárt kör ez a Hóseás 6.4, meg az 1 Korintus 13.8/A. Ezt érdemes megjegyezni. Ugye az emberi szeretetről azt mondja a Szentírás, hogy a mi emberi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az emberi szeretetre az a jellemző, hogy kézen közön elfogy. Ha nem szeretnek viszont bennünket, vagy nem azzal találkozunk, amit vártunk, akkor az emberi szeretetnek általános sajátossága, hogy visszahúzódik és elfogy. Erről a szeretetről beszélt Jézus is a Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében profétikusan, amikor azt mondta, hogy amikor majd a gonoszság megsokasodik a világban, a szeretet sokakban meghidegül. Ez ugyanaz, mint amit Hósásnál olvasunk, hogy olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az isteni szeretet, a másik szeretet, az soha el nem fogy. Az, ha nem szeretik azt az embert, aki isteni szeretettel rendelkezik, vagyis aki az Istentől elfogadta azt a szeretetet, hogy az Isten az életét odaadta érte, és ebben az emberben fokozatosan felcserélődik az emberi szeretet, mint a Biblia hamis szeretetnek mond, az isteni szeretettel, amit valódi szeretetnek mond, akkor ez a szeretet soha el nem fogy, még az élet legnehezebb pillanataiban is, amikor kifejezett ellenkezés, gyűlölet vesz körül egy hívő ember, annál inkább felbuzdul a másik szeretetére, hiszen látja, hogy kell tenni a másikért valamit, a másik a rossz fogja, a gyűlölet fogja, csak az igazi szeretet tudja ebből kimenteni. Tehát tulajdonképpen ez a Bibliának egy nagyon rövidre zárt köre, ez az emberi szeretet, ez az isteni szeretet, óriási különbség, ég és föld különbség van a két szeretet között. Amikor a szeretet himnusz feljut erre a csúcspontra, hogy a szeretet soha el nem fogy, mármint ezt értsük a mi magunk életében, tehát itt a földi életünkben, ugyanakkor ezzel már is egy profétikus előrejelzést is ad, hogy tudnélik a szeretet lesz az, ami soha el nem fogy az örökké valóságban sem, és ami alapján lesz majd az üdvözülés, olyan emberek fognak eljutni az örök életre, akik itt a földön legalább a szeretet nyelvét kezdték már megtanulni. Ugye említettük itt a sorozatunk folyamán, hogy semmi misztikus nincs ebben, hogy lehet a szeretet nyelvét megtanulni, a szeretet nyelvének a nyelvtana az igazságosság. Tehát aki igazságos életre törekszik, aki tényleg a másik embert úgy akarja becsülni, mint hogy saját magának megkéri a becsületet. Ez az ember fokról fokra megtanulja, és az elmúlt előadáson láthattuk, hogy hogyan lehet Jézustól megtanulni a szeretetet, azt az igazi szeretetet, ami soha el nem fogy. Amikor tehát eljut ide Pál apostol, hogy a szeretet soha el nem fogy, itt érezzük, hogy ez már egy ilyen profétikus vetületbe is átvált, tulajdonképpen úgy, ahogy a 37. Zsoltár is beszél arról, hogy amikor majd lezárul ez a világ a gyűlöletnek, az önzésnek, a fájdalmaknak és a halálnak a világa, akkor majd az igazak öröklik a földet és gyönyörködnek rajta nagy békességben. 37. Zsoltárnak néhány versét írtam ti 10, 11, 17, 18, 35-től 38-ig. Körülbelül ugyanaz a felépítés ennek a himnusznak is, mint az ószövetségi himnusznak, hogy a jövendőben néz. Ugye a jelenből indul ki a 37. Zsoltár is, hogy ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemültekre. Tehát egy valódi mai problémából indul ki, hogy mennyi bajt szerez az emberi életben a bosszankodás, az irigység, amikor a rossz dolgok miatt hát elveszítjük a fejünket, és fokozatosan jut el addig, hogy van igazi hívő élet már itt a Földön, de megnyílik egy perspektíva is a jövendő életre, hogy lesz majd egy olyan élet, amelyben a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, amikor nem látod a gonosznak a helyét sem, amikor lesz egy olyan világ, amelyben már semmi gonoszság, semmi ártalmas dolog és személy nem marad fenn, sátán és démonai és a velük azonosult emberek eltűnnek a létezés színpadáról, és azok maradnak fenn, akik itt a Földön az igazságosság nyelvtanából a szeretet nyelvét megtanulták. És ezután újra visszatér Pál erre a nyelveken szólás kérdésre, mert így folytatja a 8. versében a himnuszt, hogy de legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Oda kell figyelnünk, hogy mit állít az apostol, mert mondom, a szeretet himnusz nem csak egy evilági életre szóló szép kijelentés a szeretetről, hanem profécia is. Keveset szoktuk a szeretet himnuszt tanulmányozni ilyen szempontból, hogy a jövendő életre, az örök életre nézve mit mond el. Ugye azt talán értjük, hogy legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek. Ugye a Biblia szerint Isten egy nyelvre teremtette az emberiséget, tehát Ádám és Éva korától fogva Bábelig egy nyelve volt az emberiségnek. Ugye mindannyian ismerjük Mózes első könyve 10. fejezetében leírt bábeli nyelvzavart, ami azért lépett életbe a történelemben, mert Isten ezzel a gonoszság útját akarta kicsit visszafogni, hogy az emberek között, hogyha több nyelven beszélnek, talán a rosszban nem egységesülnek olyan gyorsan. Tehát a bábeli nyelvzavart maga Isten idézte elő, maga Isten állított korlátokat a népcsaládok között, mindegyik más nyelven kezdett ott beszélni. Nyilván az örök életben újra egy nyelve lesz az emberiségnek. Konkrétan is, nem csak a szeretet nyelve a magatartásban, de konkrétan, hogy egy nyelven fog mindenki beszélni, aki ott feltámad az örök életre. Tehát nem kell majd tolmács, hogy Mózest valaki értse, vagy más embereket, akikről Jézus így mondta a Máté 8. fejezet 8. verséből, hogy sokan jönnek majd ott, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal letelepednek a mennyek országba. Egy nyelv lesz, tehát hogy úgy mondjam, ott nem, hogy hamis nyelveken szólás nem lesz, de az igazi nyelveken szólásra se lesz már szükség, mert hát nem lesznek nyelvek. Ezt talán értjük, hogy jövendőmondások, nyelvek megszűnnek, eltöröltetnek. De van itt a 8. vers végén egy érdekes kifejezés, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mit jelent ez, hogy ismeret se lesz, hogy eltöröltetik az ismeret? Ez már egy kis fájást okoz, mondhatnám így is, mert nagyon sok ember fél az örök életnek a gondolatától is, mondván, hogy milyen lehet majd az az örök élet. Hát nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az örök élet az egy olyan merő unalom, hozsannázás, hívő embereknek a gondolkodás nélküli hála rebegése a teremtő iránt. Nem így van, jól meg kell figyelni, hogy egy pár mit állít. Ő azt mondja, hogy az az ismeret töröltetik el, amiről most később mondja már a 9. és 10. versben, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Itt Pál nem becsüli az emberi ismeretet, nem becsüli le a tudást, nem becsüli le azt, amire eljuthatunk a földi életben, De azért egy nagyon határozott megjegyzés ez a Bibliában arról, hogy minden igazi tudásra törekvő ember érzi, hogy minden evilági tudásban van valami fogyatékosság. Teljes biztonsággal, teljes mélységgel nem tudjuk megismerni a dolgokat. Képtelenek vagyunk rá. Ugye erről már Pál beszélt ugyanebben a levélben, az első korintusi levél 8. fejezetében, amikor úgy intette a korintusiakat, hogy aki, most egy másik fordítást idézek, nem a Károlyi fordítást, hanem jobb fordítást, aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Aki sokat ad tudására, az nem tudja, hogyan kell igazán tudnia. Miért? Mert az emberben kell, hogy legyen egy olyan egészséges kéte is önmagával szemben. A legbiztosabbnak, megismert dolgoknál is az emberben legyen az, hogy igen, én ezt most megismertem, ezt így lehet alkalmazni, főleg amit a Bibliából megismertünk, mint igazság az igazság, de azért az örök életben a rész szerint majd eljön a teljesség, és e tudást majd felváltja egy tökéletes, egy teljes tudás. Ez tulajdonképpen a Bibliának minden nagy fogalmára elmondható. A Biblia használja az ismeret, a tudás, az öröm, a szeretet, a boldogság kifejezéseit. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy akik itt voltak az eddigi sorozatainkon, nem hangsúlyoztam én is eléggé előadó társaim is, hogy tulajdonképpen három kategóriát kell megtanulnunk. Az egyik az ál ismeret, a hamis tudás, a hamis szeretet, a hamis öröm, a hamis boldogság. A világunk a hamisítások világa, ezzel kezdődött maga a szeretet himnusza is. A második kategória a valódi. A valódi ismeret, a valódi tudás, a valódi öröm, a valódi szeretet, a valódi boldogság. Ez elérhető itt a Földön. De van egy harmadik kategória is. A tökéletes ismeret, a tökéletes tudás, tökéletes öröm, tökéletes szeretet, tökéletes boldogság. Miért nincs itt ezen a Földön tökéletesség? Nem azért, mert Isten nem jónak teremtette meg a Földet, hanem azért, mert itt a Földön nem is lehet tökéletesség, még akkor sem, hogyha mi eljutunk mély ismeretekre, eljutunk mély tudásra, úgy érezzük, hogy valódi örömökben van részünk, valódi szeretetet gyakorlunk, valódi boldogságot élünk át. Igen ám, de hát körbenézünk, és mit látunk, hogy a legtöbb ember viszont szenved, és a legtöbb embernek annyi problémája van, hogy itt nem is lehet tökéletes a mi örömünk, szeretetünk, boldogságunk, csak egy olyan világban lehet tökéletes majd, ahol nem lesz az a visszahúzó bűn, ami mindenre árnyékot vet, az ismeretre, tudásra, örömre, szeretetre, boldogságra is. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy ez meg kell becsülni, amire a földi életben eljuthatunk, mert ez egy valódi dolog, így is mondja az egyik bibliai ige, hogy az Isten valami valóságost ad az őt szeretőknek, valami valódit rejteget az Isten annak, aki megnyitja a szívét ő iránta. De a tökéletesség akkor jön majd el, amikor velünk együtt, vagy mi mindenkivel együtt osztatlan, tökéletes tudást, ismeretet, szeretetet, örömet, boldogságot élvezhetünk, amikor mindenki a másik károsodása nélkül szeretetben, boldogságban élhet. Tehát itt nem azt mondja, hogy nem lesz majd az örök életben megismerés. Lesz megismerés. Akkor lesz majd az igazi megismerés. Akkor bontakoznak ki az emberi képességek igazán. Szokták ezt így mondani, hogy és nem Bibliát olvasó írókat, költőket idézek, például Cseszláv Milos, ugye a ma élő nagy lengyel író és költő azt mondja, hogy ez a világ ulró ország. Mi ez az ulró ország? A görög hagyományban, mitológiában azt jelentette, hogy tulajdonképpen víz alatti hely, amit ma a hétköznapi ember így mond, hogy itt mindenkit víz alá akarnak nyomni. Ezen a világon egyáltalán, hogy fennmaradjunk, küzdenünk kell a létünkért, a fennmaradásunkért, egy csomó energiánk elmegy arra, hogy egyáltalán, hogy éljünk. Nem tudnak igazán kibontakozni az emberi képességek, mert legalább az energiánknak a fele arra megy el, hogy megéljünk, hogy holnap tudjunk mit enni, inni, fennmaradni. Szóval ez a világ, ebben a világban is van fejlődés, de milyen lesz az a világ, ahol majd nem nyomnak le bennünket a víz alá, és mindenki a maga Istentől kapott képességei szerint fejlődhet. Ugye azt mondja a Jób könyve 26. fejezet 14. verse, hogy itt a Földön is hatalmas ismeretet birtokolhatunk. de az Isten dolgaiból csak egy részt ismerhetünk meg mindig. Itt is ezt a kifejezést használja, rész szerint van bennünk az ismeret, mondja a szeretett himnusz. Itt is azt mondja, hogy mi nagyok és megfoghatatlanok az Isten útjai, de mi kicsiny rész, amit mi ismerünk azokból. És Jobb könyve 42. fejezet első 6 versében is azt olvashatjuk, hogy amikor lezajlódik ez a drámai cselekmény, és Jobb Istenhez fordul, akkor bocsánatot kér az Istentől, hogy ő vitatkozott, hogy ő kiöntötte a fájdalmát. Azt mondja, hogy azt mondod, Istenem, hogy kicsoda, aki összezavarja a rendet tudatlan beszéddel. Igen, én voltam, tudatlanul beszéltem, de most nem én akarok beszélni, illetve nem én akarok kijelenteni, hanem én kérdezni akarok. A beszédet arra akarom felhasználni, most kérdezzek tőled, és te feleljél nekem. Én azt hiszem, hogy azok az emberek jutnak előre itt a földi életben is, az ismeretben, akik megtanulnak kérdezni. Akik igazán megtanulnak kérdezni. Szoktam azt mondani egy kicsit humorosan a hallgatóknak, hogy nem az a nagy probléma az emberi világban, hogy a válaszokat nem tudjuk. Az a nagy probléma, hogy nem tudunk jól kérdéseket feltenni, és sokszor ezért nem tudjuk a válaszokat. Nem az a nagy probléma, hogy millió dologra nincs válaszunk. A nagy probléma az, hogy millió dolgot föl se tudunk tenni, mint kérdést, nem is törekszünk arra, hogy tisztán, világosan megfogalmazzunk kérdéseket. Ha valaki a Bibliát komolyan veszi, a Biblia ebben óriási segítséget nyújt, ebben is, hogy az ember megtanuljon kérdezni, lényegi dolgokra figyelni, föltenni kérdéseket. Jézus Krisztus egyszer a tanítványainak azt mondta a búcsú beszédeiben, János Evangélium a 16. fejezet 22. és 23. versében, hogy majd eljön egy olyan világ, amikor semmiről sem kérdeztek engem. Ugye most mondom, az az ember tud igazán, és az az ember halad előre az ismereteiben, aki megtanul kérdezni. Milyen lesz az a világ, amikor semmiről nem kérdezi az Istent, a teremtménye az ember? Micsoda ismeret lesz ott, micsoda tudás lesz ott? Ugye, akik régóta járnak a sorozatra, arra is emlékeznek, hogy milyen kedves példám Ellen Gould Whitenak egy történet, aki azt mondja a múlt század végén, századunk fordulóján, hogy nagyon sok hívő ember elgondolja, hogy ha ő eljutna majd az örök életre, ha ő ott lenne majd az Isten előtt, akkor mit mondana az Istennek? És sok ember elgondolja, hogy akkor kiönteném a panaszomat. Akkor elmondanám, Istenem, annyit szenvedtem ezen a világon. Erre adj választ, hogy miért kellett szenvednem, miért voltam beteg, a szeretteim betegek. És sok ember így gondolja el az Istennel való találkozást, hogy akkor majd mindent kijöntök. Akkor már senki nem fog megakadályozni az Istennek, minden szemtől szembe elmondok, hogy miért is engedted meg ezt, Istenem. És azt mondja ez az író, hogy láttam akkor látomásban, hogy azok, akik eljutnak majd az örök életre, azok nem fognak kérdezni semmit az Istentől. Az az ige, amelyet a Biblia végén olvasunk Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy az Isten eltöröl majd a szemeikről minden könnyet, hogy az Isten az 1000 év alatt, amely a mennyben levő ítélet lesz, az 1000éves ítélet során mi mindent megmagyaráz az embereknek, mi mindennek adja meg az okát, tulajdonképpen úgy, hogy ember, hogyha te lettél volna az én helyzetemben, te lettél volna az én isteni helyemben, te is ugyanazt engedted volna meg az életedben, ugyanazokat a nehézségeket, nyomorúságokat. Azért lehetsz itt, ezért jutottál el ide. Senki nem fog semmit kérdezni, nem fogja kiönteni a nagy panaszos zsákot, mert az emberrel az Isten mindent megértett. Nagyon nagy horderejű ez a szeretet himnuszában ez a kijelentés, hogy a részt felváltja a teljesség. A részt felváltja a teljesség. De ez olyan hatalmas kijelentés, hogy Pál apostol tulajdonképpen ehhez egy hármas hasonlatot kapcsol. Ami ezután következik, az szintén ennek a gondolatnak a függeléke, egy hármas hasonlat. Mi az első hasonlat? 11. vers. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Miért mondja ezt az apostol? Ha valaki most azt mondaná nekem, hogy örök élet, meg hogy ott minden tökéletes lesz, stb., hát ez olyan megfoghatatlan, én ezt nem hiszek ebben. Nagyon sok ember nem hisz az örök életben. Nagyon sok keresztény nem hisz, se a föltámadásban, sem az örök életben. Kedves hallgatók, nagyon egyszerű pedig ebben hinni. Pascal mondja a gondolataiban, hogy az emberek nem hisznek az örök életben. Milyen jogon nem hisznek? Például a születésben hisznek az emberek, hogy világra születik majd ma meg holnap gyermek. Hát micsoda nagy csoda egy gyermeknek a világra születése. Szóval ebben azért hisznek, mert a tapasztalat már sokszor bizonyított, hogy igen, gyerekek születnek a világra. De azt mondja, az, hogy gyerek születik a világra, az sokkal nagyobb csoda, mint hogyha egy már meglévő embert az Isten újra visszaadja neki az életét és fel fog támasztani. De egy nagyobb csodát elhiszünk, mert a tapasztalat itt van előttünk, és egy kisebb csodát nem hiszünk el, mert nincs erről tapasztalat, hogy mi az, hogy feltámadás és örök élet. De egy józanul gondolkodó keresztény ember ebben azért hisz, mert a Biblia természetesen állítja, hogy lesz örök élet, és az örök életben olyan fejlődés lesz, amit szinte el se lehet gondolni, na de ennek is látjuk a földi életünkben a hasonmását. Tudnék azt, hogyha egy gyerek a világra születik és felnövekszik, és ugye az ember élet természetes folyamat, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, aztán kinőttük a gyermekséget, nem? A gyermek is a maga szintjén tökéletes, aranyosak a gyerekek, és tudjuk őket csodálni, ismételjük a bölcs mondásaikat. Ugye én is ismétlem, például a harmadik gyermekem 3 éves volt, és odaállt a feleségem elé, és azt mondta, hogy kivágta a rezet, és azt mondta, éppen ilyen anyára van szüksége. Ezt ugye ismétlem már 10-valahány éve, hogy ez a gyerek hogy meg tudta mondani, ugye éppen ilyen anyára van szüksége, hát megkapta. Ugye ő így rendezte el a dolgokat. Aztán hát gondolom mindenki, akinek gyermeke született, vagy akinek a rokonságában vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen aranyos történetek, azok mindig úgy felemlítik bizonyos találkozásokkor. Nagy mondásaik vannak a gyerekeknek. Hatalmas mondásaik. Biblia azt mondja, hogy jó lenne, hogyha megtanulnánk ugyanúgy csodálkozni, mint a gyermekek, újra visszaszereznénk a képességünket. Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem juttok be a mennyek országába. No, de olyan szempontból viszont, hogy azért egy gyerek sok mindent nem ért meg, nem is lehet ráerőltetni, hogy megértsen. De 10 év múlva magától meg fog érteni. Ugye ez egy természetes folyamat. Hát ha itt a földi életben ekkorát lehet fejlődni testileg, lelkileg, szellemileg, ha már itt a földi életben, hogy úgy mondjam, lezongorázhatatlan a különbség azért egy gyerek ész és egy felnőtt embernek a mindenre kiterjedő, finoman, hát árnyalt gondolkodása között, akkor milyen jogon mondjuk azt, hogy majd nem lesz egy olyan világban ennél sokkal több, ahol nem nyomnak víz alá bennünket. Természetes. Pál apostol ezzel a hasonlattal meg akarja könnyíteni ezt a megértést, hogy lesz majd egy olyan világ, amelyben eljön a teljesség. Ugyanúgy, ahogy itt a felnőtt korban, azért egy felnőtt kor teljesség a gyermekkorhoz képest. A második hasonlat, 12. vers. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ennek a versnek a megértéséhez persze tudni kell, és ezt írja is a Sós Attila könyv, a szeretett művészete a Biblia tükrében, más elemzések is írják, hogy az ókorban nem voltak tükrök. Akkor nem mondhatta a gonosz mostoha, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a földkeregsége. Nem mondhatta. Mert az ókorban az üveg körülbelül ugyanolyan érték volt, mint az arany. Jelenések könyvében is azért lát például János apostol üvegtengert az Isten királyi trónusa körül, mert üveggyártás, üvegfúvás, stb. Tehát az üvegkohászat, az csak későbbi, késő középkori fejlemény az ókorban, a fennmaradt üvegek nagy része tulajdonképpen fejedelmek és uralkodók részére készült, hát ilyen üveg vagy ilyen kristálypoharak, de az ókorban fém tükröket használtak. Ami abból állt, hogy vettek egy fém darabot, lecsiszolták, és abban a fémben, mint ebben a műanyagban is, hogy körülbelül látom a kontúrjaimat, hogy most hogy nézzek ki, és hogy nem. Ezért mondja, hogy most tükör által homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Körülbelül ezzel a második hasonlattal is azt mondja, hogy most a földi életben azért mindig bizonyos homályok bezavarnak, bizonyos dolgok úgy beárnyékolják számunkra a megismerést, de a szeretetet, a boldogságot is. Ugye, hogy mondja Vörös Sándor, itt minden tejbe bogárka vész. Itt minden tejbe bogárka vész. Nincs teljes tisztaság. Mindenbe belekerül valami kis bogárka. Ez a második hasonlat. A harmadik hasonlat, tehát a gyermekkor, felnőttkor, a homályos tükör és majd a színről színre látás után, eztán a legmegdöbbentőbb a 12. vers végén, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez egy döbbenetes hasonlat. Akkor majd az örök életben én is úgy fogok ismerni, ahogy engem most az Isten ismer. Ez egy nagyon nagy hasonlat. Szinte fölfoghatatlan. Hát mi mindannyiunkat most az Isten teljesen tökéletesen ismer. Százszor jobban ismer bennünket az Isten, mint mi ismerjük magunkat. Ugye ez talán elfogadható egyszerű logikával is, ha van Isten. Hát ha van Isten, akkor ő tökéletesen látja, hogy kik vagyunk. Milyen lesz egy olyan világ, amelyben mi is úgy ismerünk, ahogy az Isten ma ismer mindenkit. Ennek egy halavány előképét adja a 139. Zsoltár. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Mondja Dávid a Zsoltárain, te megvizsgáltál és ismersz, te tudod, hogy ki vagyok. És ez a Zsoltár azt a pályát futja be, hogy már itt a földi életben is azért meg lehet ismerni magunkat hasonló módon, mint hogy az Isten ismer bennünket. Tehát a Biblia szerint az igazi önismeret nem az, hogy én magam elkezdek vájkálni magamba, hogy ki lehetek, vagy ki vagyok. Akkor csak legjobb esetben is a Villon vers refrényéhez jutunk el, hogy csak azt nem tudom, hogy ki vagyok. A Biblia szerint az első Korintus levél 4. fejezete szerint az sem igazi önismeret, ha egy sor okos embert megkérdezek, hogy én róla mi a véleménye. Ez is egy ingatag dolog. Itt a földi életben is mi ad igazi önismeretet, ha az Isten beszéde tükrébe nézünk. Ennek a Zsoltárnak az elemzését most jelentettem meg, ebben a főiskola lap második számában jelent meg a 139. Zsoltár ismerete. Én azt mondom, hogy ebben a Zsoltárban a 17. és 18. vers a csúcspont, amikor Dávid kimondja, hogy miben áll az igazi önismeret, hogy nem magamról állítok ki bizonyítványt, nem emberek véleményét fogadom el, hanem a következő az önismeret, idézem ezt a 17.-18. verset. Mi kedvesek, ugye az eredeti héberben így van, mi drágák, mi értékesek, mi kedvesek a te gondolataid nékem, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Ugye gondolkozom róluk, de alig tudom megfogni őket. Fölserkenek, és veled vagyok. Ugye ez a két vers közli, hogy az az igazi önismeret, amikor nem magunk vájkálunk magunkba, nem gyötörjük magunkat, vagy nem mentjük mindig föl magunkat, vagy nem a barokkori királytükrökbe nézzünk, vagy a Baltazar Grácián önismeretes könyvecskébe. Mennyit ilyet írtak Rotterdami Erasmustól kezdve eddig a spanyol emberi Gráciánik, hogy így ismered meg magadat, király, nézd bele az én tükrömbe, leírom, hogy mi jellemző egy becsületes, egy korrekt emberre. Az ember nem tudja igazán jól ismerni önmagát. A másik ember se tud igazán bevilágítani a lelkünk mélyére, hanem amikor mi megismerjük önmagunkat, a legjobb módon a földi életben az akkor történik, amikor mi nekünk kedvesek az Isten gondolatai. Olvassuk a Szentírást. Elébünk jönnek az Isten kijelentései, és azok leleplezik bennünk azt is, ami rossz, megmutatják azt is, amit már az Isten épített az emberben. Akkor látunk igazi önismeretet. Pascal írja a gondolataiban, talán ő jutott a legközelebb ennek a bibliai gondolatnak a megértéséhez. Azért ad a Biblia tökéletes önismeretet. Mert amikor rámutat a Biblia jó oldalainkra, akkor se engedi, hogy elbízzuk magunkat. És amikor a Biblia rámutat a rossz oldalainkra, akkor se engedi, hogy tönkre menjünk és kétségbe essünk. Ez az igazi önismeretnek a két védőgátja. Amikor a Biblia rámutat arra, hogy mik a jó folyamatok az életünkben, amit Isten elkezdett az életünkben, és látjuk ezeket, és örülünk ezeknek, de be kell, hogy legyen építve valami patent, valami biztosíték, hogy el ne bízd magadat, ember. De amikor a Biblia rámutat arra, hogy milyen problémák vannak az életünkben, akkor meg egy másik biztosítéknak kell működni, hogy vigyázz, ember, nehogy kétségbe essél, mert most megláttad a rút ábrázatodat, de az Isten képes téged megmosni. Hogy Ézsaiás könyve első fejezetében olvassuk, még hogyha a bűneink olyanok, mint a skarlát vörösek lennének, még hogyha az életünk olyan, mint hogyha korom lenne, az Isten hófehérét tudja az embert megtisztítani. Itt a földi életben is jelentékeny önismeret, jelentékeny ismeret gyűlhet egy hívő embernek az életében, ami megtanítja azt a hívő embert alázatra, megtanítja önmagával való egészséges bizalmatlanságra, megtanítja nyitottságra, megtanítja türelemre, tapintatra, de milyen lesz majd az, amikor úgy fognak ismerni azok, akik eljutnak az örök életre, mint akiket most ismeri őket az Isten. Ez fantasztikus, nem? Kedves hallgatók, ennyi bibliai gondolat egy irodalmi mű után kiállt. És most fölhangzik egy irodalmi mű. Nem gondoltam volna, hogy én valamikor Móricz Zsigmondot fogok önökkel hallgattatni. Nem is volt mit hallgattatnom. Esetleg mondjuk a Légy jó mindhalálikból a földrajz órát a szívesen beolvastattam volna, amikor az evolúcióról beszéltem. De Móricz Zsigmondnak van egy olyan elbeszélése 1934-ből, ami nem ismert. Nem is jelent meg még kötetben sem. Ez az első kötet, amelyben elkezdtem a Sola Scriptura főiskola irodalmi tanszékének a kiadványait, ugye az első kötet, ami megjelent Babits Mihály erkölcsi és iskola, a második, ami megjelent Móricz Zsigmond a kálvinista kereszt. Ebben benne van Móriczsnak egy hosszú tanulmánya a Bibliáról, amelyet 1907-ben, 8-ban írt. Ugye Móricz először a debreceni teológiára iratkozott be, pár hónap elég volt, hogy megundorodjék a racionalista teológiától. Ott hagyta az egészet, csak nem teljesen a hitét is elveszítette. A nagy tanulmánya erről már képet ad, noha mint egy mentő övért nyúl a Bibliához, és ugye a híres befejezése ennek a tanulmánynak, amit talán már szoktam idézni többször is az előadás sorozatok során, az, hogy Móricz azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység körében valami változás, azt mondja, rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan időket értünk újra, hogy nem lehet messze az idő, melyben az Isten a kövekből is prófétákat teremt. Az emberiség nem érheti meg, hogy elvesszen az a mérhetetlen haszon, mely a krisztusi igazságokból 2000 éven át származott rá. De ha lesz újjászületés, ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és a keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Hát ez szép megfogás. Ez szép megfogalmazás. Azt mondja, hogy ha lesz a kereszténység, vagy a világ történelmében újjászületés, a bibliai proféciák szerint lesz, amikor mindenki megismeri majd az Isten evangéliumát, akkor ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és a keresztvize. Ugye az Ószövetségben is azt látjuk, hogy amikor volt megújulás a zsidó nép történetében egy Ezékiás alatt, Jósiás alatt, Nehémiás alatt, mindig miért volt megújulás? Előhozták a Bibliát, és elkezdték felolvasni az embereknek. Leírja a Biblia, hogy például a Jósiás király is megdöbbent, mert nem ismerte a Bibliát, a zsidó király, és Nehémiás idején az emberek sírtak. Azt mondták, hogy most kell megismernünk, hogy az Isten kicsoda és mit mond. Hát körülbelül ma is ugyanez a helyzet. Luther korában is ez volt a helyzet, amikor megszólalt a Biblia. Ma nem kevésbé van tudatlanság a Biblia körül, és a világban a gonoszság azért nőttön nő, mert nincs mérték, nincs viszonyítás. Ma is, ha megszólal a Biblia, ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával. Ezután a hosszú tanulmány, 40 oldalas tanulmány után jönnek Móricznak a cikkei, amelyeket a 20-as, 30-as években írt, amelyekben leírja, hogy ő hol veszítette el a hitét, és hogy az édesanyja példája hogyan segített neki abban, hogy teljesen ne veszítse el a hitét. És azután, mint egy ennek a kötetnek a harmadik részében jön egy érdekes novella. Érdekes a mi nemzetünk is, hogy én úgy gondolom, hogy Móricznak egy nagyon jelentékeny novellája. Arról szól, hogy egy asszony várja haza a hadifogságból a férjét. A férje több évig volt orosz hadifogságban. Az asszony mindent elkészít, majd tetszenek meghallani, mert megszólal teljes terjedelmében a novella. Annyi sok verset elemeztünk, most azért egy novellát is hallgassunk meg, körülbelül 15-20 perces lesz a felolvasás, de izgalomban tartja a hallgatót és az olvasót, mert hogy az asszony készül, ahogy várja a férjét, mindent kitakarít, kitisztít, bevásárol. Hát persze egy két világháború közötti falusi férj mit szokott fogyasztani, ugye vesz bort, cigaretta, már kevés, kellene szivar, pipa, dohány, minden, ugye hát a férfiaknak mi kell, mindent előkészít. Aztán megjön a férj, és majd tudomást szerzünk arról, hogy miért nem nyúl a pohár borhoz, miért nem gyújt rá a dohányra, mi történt ezzel a férjel. Hát azt tudom önöknek mondani itt a szeretett himnuszának ennél a részénél, hogyha ekkora változás bekövetkezhet már a földi életben, hogy egy olyan igazi, jó, nyakas, kálvinista férj, aki úgy jól eldöngölte a feleségét, ha úgy tartotta. Bent van a novellában, hogy hát ilyen volt az élet. Faluhelyen nem is tartották férfinak, aki meg nem verte jócskán a feleségét. Leírja ugye ennek a tiszaháti, egyébként valódi történet alapján, mert Szatmárba lehet valószínűsíteni a novellának a zajlását. Maga Móricz is hallott erről az esetről, tehát egy valódi történet alapján itt. De mi változtatta meg ez a férjet, hogy nem nyúl az italhoz, nem kell neki a cigaretta, másképp gondolkodik, nem fogja verni a feleségét. A feleség el se hiszi. Más embert kapott most cserébe. Tessenek majd csak hallgatni, hogy mi is történt ott abban az orosz hadifogságban. Hogy volt a Biblia forrása és a kereszt vizeit egy ember megváltozásának. Én úgy gondolom, hogy hallatlan, izgalmas a novella, nagy erkölcsi erő van benne. Móricz, aki mindvégig megtartotta a maga református kálvinista hitét, elmondja, hogy egy kálvinista emberből hogyan lesz egy a Bibliát teljesen mértéknek tartó közösségnek, vallásnak a tagja, és hogyan beszél erről a feleségének. Persze, hadd tegyem hozzá, itt Móricz nem mindig pontos, teológiailag, dogmatikailag nem mindig szakszerű, de letagadhatatlan az, hogy a kövek is, mikor a kövek is megszólalnak, ez az 1934-es novella minden esetre több figyelmet érdemelne, mint hogy önök is velem együtt, aki néhány évvel ezelőtt ismertem meg, most tetszenek hallani először. De el lehet olvasni, és a kötet értékes más írásaiban is.
Móricz Zsigmond, mikor a kövek is megszólalnak. Már a lakás egészen tiszta volt. Az asszony, mikor megkapta a levelet, hogy Mihály jön, csak még 4 hetet az internáló táborban kell töltenie, napokig nem bírt a remegésével. Örült, hogy jön az ura. 4 hétig takarította a kis házat. Kihordott minden bútort, kimeszelte, kitapasztotta. Mindenre gondolt. Az egérlyukokat üvegcseréppel tömte meg, a kemencét újra tapasztotta, a lejutott tőciket megcsináltatta. Az összes bútort asztalossal reparáltotta végig. Még a mennyezett gerendákat és a deszkákat is forró lúggal sikálta meg. Az ablakokra új firhangot vart, cserépmuskátlikat rakott, és virágzó fuchsziákat. A lakás olyan lett, mint a frissen mosott üvegpohár. Jön az ember. A ház után a kis udvar következett. A disznóulat megcsináltatta, ne kelljen szegény hadifogolynak 6 nehéz év után mindjárt dolgozni. A csirkeulat úgy kimosta, mintha szoba volna, s kimeszelte. Szóval 4 hetet avval töltött, hogy még a rossz kapanyelet is kicserélte. Nem lehet semmiben hibát találni. Jön az ura, hát rendnek kell lenni. Mert rendes ember az ura. Komisz rendes ember. Hegyke, csipkedő nyelvű, széllel bélelt, vakmerő, verekedő. Elkapatott ember, mindig sok pénzt keresett, mert úti pallér volt. Ott dolgozott az országutakon, a kövezőmesterek segítője volt, felügyelő, építő ember. Hozzászokott, hogy mindenütt ő parancsol. Hát, hogy itthon ne kelljen neki parancsolni. Úgy találjon mindent, ahogy kell. Megjött a levél, hogy szerdán este érkezik. Az asszony leült a levéllel, és nézte az ura betűit. Sokáig nézte. Hát ennek a szenvedésnek is vége van. Ennek a nehéz hat esztendőnek. Minden újra kezdődik előről. Nem lesz tovább magános. Nem lesz tovább rászorulva a rokonokra, hogy szántsák meg a földjét, s vessék el a búzát. Egész idő alatt csak azt várta, hogy majd hazajön az ember, akkor jó lesz. Délelőtt már elment a kocsmába, s vett egy liter bort. Azt hazavitte, s beleöntötte a porcelánkancsóba, s felvetette az asztalra. Akkor meggondolta, hogy a bornak nem jó, ha nyitott kancsóban van. Visszaöntötte az üvegbe, és bedugaszolta, hogy majd csak akkor tölti ki, ha már itt lesz az ura. Ebédre nem jött meg, akkor eszébe jutott, hogy szivar is kell. Elment a boltba, és vett két szivart. De hát, ha a fogságban rászokott a cigarettára, vett hát 10 darab cigarettát, vett egy pakli dohányt, és odarakta az ecettel kimosott pipák mellé, mert volt az urának pipája is. Aztán, mikor nem volt dolga, tovább csak ült, s nézte az ura levelét. Nagyon szerette a nőket is, míg idehaza volt, de arra nem volt mégsem ereje, hogy elhívja azokat, akiket az ura abban az időben kedvelt. Csak ült és hallgatott, és nagyon szomorú volt. Minél közelebb érezte az urát, hogy megjön, annál szomorúbb lett. Egy kis port törölt le az ujjával az asztalon, ahogy ült, már rászállott a por az asztalra, hiába töröli minden órában. A por rászáll a sima asztal lapjára, rászáll az mindenre, ő rá is rászállott. Sok ősz haja van már a fekete hajában. 6 év hosszú idő, azzal a por száll. Még sajnálta is a nehéz magános életét. Gyermek nem volt, semmije sem volt, csak a bánata. Most ezt a bánatot sajnálta. Ez el fog múlni. Megjön a szőke kis piros ember, és lárma lesz, és mozgás lesz, és élet lesz. Már úgy elszokott mindentől. Félt. Újra kell kezdeni a régi életet. A dínomdánomot, az eszemiszomot. Pedig megszokta, hogy egy embernek, neki, mi kell? Semmi. Olyan kevésből meg lehet élni. Most jönnek a nagy alkudozások, elszámolások, tanácskozások, sáros csizmák, bagós köpések, lárma, bot. Nem baj. Ha az Isten így rendelte, el kell fogadni. Igyekezni fog engedelmeskedni. Az asszonynak az a kötelessége. Nem lehet, hogy az ember távol, nagyon távol a rabság kenyerét egye csak azért, hogy a feleségének csendes élete maradjon. Kopogtattak az ajtón. Megijedt. Ki az? Az ura lépett be. Még meg volt lepve, hogy nincsen semmi csomagja. Úgy jön be, mintha nem a világ végéről jönne. Jól néz ki, tiszta, elég jó ruha van rajta, úri ruha, cipő, nyakkendő. Hol a holmi? Ez volt az első szava hozzá, mert nagyon elcsodálkozott, hogy az ura megöregedett. Fakó a hajszíne, és a bajusza is igen lekopott. Nevet, de a nevetése is fakó. Minden fakó rajta, vagy talán, hogy már esteledi. Az ura kitárta a két karját, nem szólott, csak nevetett és megölelte. Olyan furcsa volt, hogy alacsonyabb nála. Kisebb lett ez az ember. De csak ráborult és sírt. Nagyon sokat sírt. Mert most egyszerre mindenki jött belőle, hogy mégis egészségesen érezte itt a kis urát. Itt az ölében úgy megörült neki, mintha a fia jött volna meg. Meg vagy? Meg. Végig tapogatta. Mindened megvan. Meg. Akkor jó van. Jó. Ilyen kis szavak gügyögtek ki belőlük. És újra. Hát megvagy. Meg. Semmi bajod. Semmi. Éhes vagy. Ettem. Mit? Két zsemlét. Akkor éhes vagy. Azért nem. Leültek egymás mellé, és megölelték egymást. Sokáig ültek szótlanul. Nem tudtak mit mondani. De nehéz volt, mondta aztán. Nehéz. Nekem. Hogy nem volt állító. Azért. Hogy nem voltam itthon. De már itt vagy. Itt. Még jobban megölelték egymást, és még jobban nem tudtak szólni, még bennem sötétedett. Hozom az ételt. Felállott, kiment, tüzet rakott, megterített. És olyan furcsa volt neki, hogy az ember odabent mit csinál. Benézett, csak ült. Fáradt szegény, most pihenni kell neki. Csak ránevetett, és vissza a tűzhöz fújta, hogy hamarabb melegedjen az étel. És akkor könnye miatt nem tudta fújni a tüzet. A kendője csücskével csak törölgette a szemét, hogy ez az ő ura csak ül. Pedig nincsen semmi baja. Keze, lába megvan, csak fáradt. Hogy jött ez haza? Senki se vette észre. Talán csak berepült, mint a madár. A táskája ott volt a pitvarban az ajtó mellett. Egy öreg táska, átkötve madzaggal és egy katonaköpönyeg. Nagyon avít. Nem merte megfogni. Olyan ijedelmes volt az a nyűjt köpönyeg. Egész verhenyes volt a szürke színe. Biztosan kifőzték a táborba tetű ellen. Ezt hallotta másoktól. Fújta a tüzet, és oda-oda nézett a köpönyegre. Ez mindent elmondhatna. Hogy miért olyan csendes az ura, hogy csak ül bent a házban, mintha itthon se volna. Végre sistergett a zsír a pecsenye alatt. Kis vizet öntött alá, akkor bement. Az ura úgy ült, ahogy hagyta. Csak mosolygott, és nem szólt. Megterítette az asztalt, friss abroszt vett ki, és elterítette, lesimogatta, tányérokat tett rá, evőeszközt, kést, villát, kanalat, sótartót, poharakat, vizet hozott a kancsóba, aztán hozta az ételt. Tálban. Oda tette középre. Na, vegyék! Az ember a szóra megmozdult, és mosolygós arccal közelebb ült az előtte oda tett tányérhoz. Vegyem már! Az ember vett, nem nagyon sokat szedett. Figyelte, jó hízűen evett. Te is egyél. Ő is szedett, keveset, evett. Megállottak, és nézték egymást. Ettek, és néztek. Néha felpillantottak, s furcsa volt, hogy mindig egyszerre néztek egymásra. Ezen el is mosolyodtak, és mindjárt könnyes lett a szemük. Még egyen. Te is. Ettek. Akkor hallgattak. Most az asszonynak valami eszébe jutott. A bor. Nagyon elrestelte magát, hogy elfelejtette. Talán azért nincs az embernek étvágya. Rögtön elővette a boros üveget, s hamar átöntötte a porcelánba. Oda tette az asztalra. Az ura csak mosolygott. Hogy nem jut hozzá, a szivar is eszébe jutott. Elővette a kredencből, a csészéből, s a két szivart szépen odatette az ura elébe, a 10 darab cigarettát is. Az ember csak nézett, és mosolygott. Nem nyúlt hozzá. Nem kell. Nem ilyet szeret? Nem. Hát milyen? Semmilyet. És csak mosolygott. Hát miért nem? Én már nem szivarozok. Akkor bort. És öntött az embernek a pohárba. Nem kell. Nem is iszok. Miért nem? Én már adventista vagyok. Az asszony egészen megijedt. Egészen megijedt az uráért, mintha valami nagy betegséget hozott volna haza a táborból. Mi az? Dániel próféta könyve. Abban van benne legjobban. Az a biztos tudat, hogy a jóisten az embert nem erre teremtette, hanem valamely nemesebb célja van vele. Az asszony hallgatott. Ez az adventista. Advent azt jelenti, hogy eljövetel. El fog jönni a Messiás. Mikor? Jelenleg 2000 körül. Ki nem felel meg, kiközösítjük. A legnagyobb barátsággal, hogy például, barátom, te nem vagy mi közénk való, máskor is eljöhetsz, de mint hozzánk tartozó tag, nem tehetjük, hogy engedélyezzük. Ennél fogva élj boldogul a magad módja szerint, de nem velünk. Az asszony újra remegni kezdett egész testében. Hol tanulta ezt? Nikolszk, Uszilisk, Vladivosztoktól körülbelül 80 bőrszt. Foglyoktól? Az ember szelíden s mosolyogva nézett a feleségére. Borzasztó élményeken mentem át. 300 magyar hadifogoly volt ott két lágerben. Szenvedt, estünk, és nem tudtuk miért. Orosz és japán felügyelet alatt akkor történt a csodálatos megismerés. Én orosz tisztek mellett voltam, mint küldönc, mert jól megtanultam oroszul, tolmács voltam. És abban a városban voltak orosz adventisták, és egy magyar gyulai ember megismerte a hitüket, és emiatt bajba keveredett. A kihallgatásnál ő beszélt, én fordítottam, amit mondott. Úgyhogy megértettem, és ez egy alapos beállítás volt részemre. Kész voltam magam is elfogadni. Gondolkozva nézett maga elé. Azt mindjárt megértettem, hogy ez az emberiség nagy dolga. Mint jó református láttam, hogy ez minden egyháznak csak jót tesz, mert vallást ad a vallástalanoknak, és hónapok múlva elfogadtam én is az igazságot. Az asszony idegenkedve nézte az urát, mintha ebben csak ugyan valami mást, idegent és ellenségest kapott volna. Mondja meg! Nehéz. Történelmi dolgok szükségesek hozzá. Nem olyan flegma dolog, hogy mondanak valamit és kész. Már sokan csodálkoztak rajta, hogy én ezt így szívemmel megértettem. Volt ott egy tanító, aki korholt, hogy nem református embernek való. Mondtam neki, tanító úr, tessék meggondolni. Nem szabad megállni, ahová Calvin eljutott. A technika csodaléptekkel halad, akkor szabad tovább kutatni a Szentírást is, és megint támadhatnak új Calvinok. De én most a világ kincsénél többre becsülöm ezt a világosságot, amivel rendelkezem. Az asszony némán hallgatott, és álmélkodva csodálkozott. Őrzsiké, én neked megmondom. A közeljövőben ezek a legnagyobb világbirodalmak, ahogy állnak politikai szempontból, mind kérdésesek. Mert létezni fog egy világbirodalom, ahol nem lesz halál. Ahogy egyszer vízözön által lett rendezve az egész emberiség, most is meg lehet, hogy tűz által megemésztve tisztítja meg Isten az emberiséget. Okosan és komolyan nézett a feleségére. Azt mondja a Biblia, jöjjön el a te országod, és nem azt, hogy mi megyünk el oda. Meg kell várni az időt. Kinyújtotta a kezét, és megfogta a felesége kezét. Édes feleségem, én nem az vagyok, akinek te engem ismersz. Én nem iszom bort, nem szívok szivart, és téged soha többet az életben meg nem verlek. Ez nekem nagy küzdelemembe került, mint Jákobnak. Egy éjszaka nem is tudtam aludni, és egészen megizzadtam, míg határozhattam és döntöttem. Távol szüleimtől, kedves feleségemtől, hazámtól, és azóta látom évről évre, hogy a megismerés megbecsülhetetlen. Az asszony hirtelen úgy érezte, mennyei csodát lát. Ez az ő embere, aki elment a régi részeges, verekedő, durva, kemény testével, és hazajön így csendesen, mint a beszálló angyalok, és oly szavakat mond csillogó szemmel és édes szóval, ami csak isteni szó lehet. Kitárta a karjait, és hangos zokogással borult az ura vállára. Nem vagyok világi ember többé. Emlékezzél, kedves őrzsikém! Képes voltam ha éjjel hazajöttem egy órakor rákényszeríteni téged, hogy friss vacsorát csinálj nekem. És józanon megtettem, ha zene szólott valahol, táncoltam az utca közepén. Hajlamos voltam a rosszra, olyan voltam, mint a pengő érc és a zengő cimbalom. Addig zeng, peng, míg verik, azután elhallgat, és akkor semmi, csak rozsdás drót és veres deszka, koporsó. Símogatta, s babusgatta a felesége fejét, haját, egész szívvel mondta, pénz, az semmi, erőszak, hatalom, az semmi. Ételben, italban, bujálkodásban öröm nincs, csak egy van, a tiszta egészség, a jóság, a türelem. Higgyél, amit mondok. Én is hiszek, mert akitől hallottam, az kertész ember volt, és az életből vett szavak jobban hatottak rá, mint a legnagyszerűbb prédikációk. Az asszony hitt, zokogott és hitt, és boldog volt, megváltott lett, üdvözült. Isten a köveknek is nyelvet adott.
Most már nekünk is csak egy mondatunk van a szeretet himnuszából, amely így hangzik, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kövessétek a szeretetet. Kedves hallgatók, ehhez már csak nagyon rövid megjegyzést fűznék, bár úgy gondolom, hogy erről is lehetne éppen beszélni. Miért marad meg az örök életben a hit? Hát nem csak addig van szükség hitre, ameddig itt a földi életben nem látunk tökéletesen. A színről színre látást itt nem a hit pótolja, nem. A hitről most nincs időnk már mélyen beszélni, de egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy hit. A hit az embernek a legértékesebb képessége. Nem véletlenül hasonlítja Péter első levele első fejezete a tűzben megpróbált aranyhoz. A legértékesebb dolognak tartja a Biblia a hitet. Miért? Mert az a képességünk, hogy ami nálunk igazabb, ami magasabb rendűbb, azt észre tudjuk venni, fejet tudunk előtte hajtani, és el tudjuk fogadni. Márpedig az örök életben is azért marad meg a hit, mert az örök életben is Isten marad az Isten, a nálunk magasabb rendűbb, igazabb és tisztább. Miért nem maradna meg ott a hit, ahol ugyan lesz majd színről színre látása az üdvözülteknek és az Istennek, de ha akkor indul meg az ember igazi fejlődése és növekedése, akkor ennek nélkülözhetetlen katalizátora, nélkülözhetetlen serkentője a hit, mert Isten csak akkor fogják majd azok az emberek igazán mélységében megismerni és benne úgy fejlődni, hogy valóban Istenhez hasonlatosak is lesznek. És ha a hit megmarad, hát a hit kiteljesedése tulajdonképpen a remény. Amit megismerünk, amit igazabbnak tartunk, és azt mondjuk, hogy nekem is ilyennek kellene lennem, vagy én is ezt megragadom ezt a lehetőséget, hogy most valami igazságot megismertem, mint ez az egyszerű ember, maga egyszerű módján, egy paraszt ember, hogy hazajön 6 éves hadifogságból, de minden törékenysége, minden fogyatékossága ellenére letagadhatatlan, hogy hát ezért fejezi be Móricz is a hittel ugye ezt a novellát, mert a hit mégiscsak az a legnagyobb emberi képesség, hogy fejet hajtok azelőtt, ami igazabb. Fejet hajtok azelőtt, amit magamnál magasabb rendűnek ismertem. És úgy gondolom, hogy ha én fejet hajtok, az nem egyszerűen csak egy elismerés. Én is olyan szeretnék lenni, amikor az ember az igazságot valóra akarja váltani, ott van szükség reményre, hogy amiben hiszek, az valóság is lesz majd az életben. Ezért marad meg a remény is. A remény az élő reménység, hogy mondja ezt Péter apostol, de mindegyiken túl, azt mondja Pál a Kolossé levél, egy másik levél, 3. fejezet 14. versében, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Mert abban az életben, ahol majd a hit is az igaz módján működik, meg a remény is, ott a szeretet az lesz, ami a valódi szeretet, ami az embert viszi föl egészen közel az Isten közelébe, a tökéletesség kötele a szeretet. Azt mondja Pál ugyanebben a levélben, és ezt kereteztem be, ezt a Biblia verset, 1 Korintus 2.9, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez nem elsősorban a külső dolgokra vonatkozik. Nem elsősorban arra, hogy milyen is lesz az örök élet, milyen is lesz az újjáteremtett föld, milyen is lesz egy olyan világ, ahol nem ártanak, nem pusztítanak szentségemnek hegyén, mondja Ézsaiás 11. fejezete. Én úgy gondolom, hogy ezt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, ez a belső dolgokra vonatkozik elsősorban. Itt a Földön is mi a legnagyobb csoda és legnagyobb gyönyörűség, amikor egy ember megváltozik, kicserélődik, egy duhaj gonosz emberből lesz egy feleségét szerető ember, lesz egy ember, emberi ember, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Talán a mai előadásnak, de az egész sorozatunknak a végére most nem annyira a vetítés illik, hanem egy zenei bejátszás, 2,5 perces zenei részlet. Köszönöm szépen egyik kedves hallgatónknak, aki átadta nekem, javasolta, hogy ez elhangozzék. Mendelssohn Éliás című, tehát Illés oratóriumából a 39. tétel hangzik fel. Mivel németül hangzik fel, elmondanám, hogy milyen magyar igék, az igék magyar változatát. Máté 13.43, Ézsaiás 51.11. A következő kép hangzik, Máté 13.43 és Ézsaiás 51.11. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előlük. Ugye ez is belső dolgokra vonatkozik. Persze nagy ígéret, külső ígéret, hogy gyász és sóhaj megfutamodnak előttük. Ott nem lesz majd az örök életben gyász, sóhaj, fájdalom, jajkiáltás. De az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Boldogságban és örömben lesz részük. Hogy milyen lesz az ember ott belül, a megváltott ember, az üdvözült ember, hogy belsőleg, ma is milyen sok gyönyörűséget találunk egy emberben, aki belsőleg válik széppé és igazzá. Én úgy gondolom, hogy Mendelssohn a maga egyszerű módján, ugye az Illés oratóriumába is a nagy illési küzdelmek után beiktatott korált áriát, ez egy ilyen tenor szólóra írott ária. Még egyszer olvastam, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, boldogságban és örömben lesz részük, gyász és sóhaj megfutamodnak előttük. Thank you. Ez volt a szeretett himnusz a hat előadásban. Még egy gondolatra kérnék egy kis figyelmet. Ha valaki szeretné az előadásokat kazettán beszerezni, az ország több városában beszéltem erről az elmúlt hónapokban. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyházán sikerült talán a legjobban megragadnom ezt a himnuszt, és azt is elmondom egy fél percben, hogy talán miért. Nyíregyházához közeli városokba is meghívtak, elmentem Tokajra. Gimnáziumban két osztály jött össze, ők a szeretett himnuszából természetesen mit akartak hallani, 15-17 éves gyerekek, azt a részt, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Hát erről beszéltem nekik, és közben föltettem egy kérdést, amit körülbelül 15 éve állandóan föl szoktam tenni gimnazistáknak, középiskolásoknak, és az a kérdés úgy hangzik, hogy ti, akik meg akarjátok majd ismerni azt a valakit, aki az életetek párja lesz, mennyi időt szántok erre, hogy egy másik embert megismerjetek és igazán megszeressetek? Régen azt mondták a gimnazisták, hogy jó, hát pár hónap elég, és utána már aztán nagy szerelem lesz, és hát egy biztos szép dolog fog kibontakozni. És ez így is volt, körülbelül 11 néhány évig mindenki azt mondta, hogy hát a szerelem az egy nagy érzés, az gyorsan kifejlődik, és hát akkor így és úgy és amúgy kell a mai világ szokásai szerint cselekedni. De ezek a tokai gyerekek elkezdtek mélyen gondolkozni. Közben mondtam nekik, hogy tudjátok, gyerekek, szoktam ám mindenhol az előadásokon mondani, hogy legalább 4 évszak legyen meg két fiatal között, hogy ne csak a nyárban, meg a tavaszban ismerjék egymást meg, hanem az őszben, meg a télben is. Gondolkoznak, és akkor egymástól függetlenül többen kibökik ezt, hát legalább 2-3 év. Mondom, 2-3 év? Hát ezt senki nem mondta még. Nem is kérdeztem többet, megvallom, egy kicsit úgy elérzékenyültem, mert megjelent előttem az a sok család Magyarországon, ahol most gyermekek felnőnek, és nem kapnak szeretetet, nem kapnak figyelmet, nem kaphatnak emberhez méltó életet, és ezek a gyerekek ezzel a 2-3 évvel mintegy azt mondták, hogy kedves szüleink, ha már idéztem a kisfiamat, hogy ilyen anyukát akartam. De ezek a gyerekek meg azt mondják, hogy kedves szüleink, mielőtt egybe keltek, és minket vállalnátok, nem lenne jó úgy megismerni egymást, hogy tényleg a családban szeretet is legyen. Mert mi azt mondjuk, hogy legalább 2-3 évig ismerjétek meg egymást, aztán akkor talán lesz valami igazi családélet, hogyha ez nem következik be, miért jöttünk mi a világra? Mondom, én ezt éreztem azokban a tekintetekben, azokban a szemekben, és olyan határozottan mondták, mondom, gyerekek, nem félreértés. Hát ez így csak hónapokat mondtak nekem mindenütt az országban. Hát ezt meg fogom jegyezni. És bárcsak Tokaj ne arról lenne híres, amiről a Móricz novella szereplője is azelőtt híres volt, hanem talán erről a mondásról. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek kérdése van 10 perc után, kérdéseket lehet föltenni. Mindenkinek boldog ünnepeket és nyugodt évvégét kívánok. Mindent eltűr. Ez ugye egy lezáró mondat, mert onnan indul ki, hogy a szeretet hosszú tűrő a 4. versben, és a 7. vers végén hangzik el ez, hogy a szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent eltűr. Tehát tulajdonképpen a türelem jegyében zajlik ez a második rész, a szeretet himnuszának a második része. Ugye úgy kezdődik, hogy nagy türelmi vagy hosszú tűrő, és a végén pedig ezzel zár, hogy mindent eltűr. Nyilvánvaló, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy minden. Ez mindig az adott szövegkörnyezetben értendő. Amikor Pál azt mondja az első Timóteusi levél 4. fejezetében, hogy az Istennek minden teremtett állata jó, háladással való élvezésre, az sem mindent jelent, mert ugye ott is mondja, hogy azoknak, akik megismerték az igazságot. Aki megismerte az igazságot, az tudja, hogy nem fog megenni minden állathúst, mert sok állathús kifejezetten egészségtelen és romboló. A mindenben nem fér bele se a lóhús, se a rákhús, se a disznóhús, mert 3 Mózes 11 a mindenből kizár egy csomót. Amikor azt mondja a Biblia, hogy a szeretet mindent eltűr, ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység egyik jellegzetessége a bambaság vagy bávaság, hogy mindent el kell tűrni, és mindenre csak bólogatni, meg mártírként mindent elviselni, hanem nyilván ez a minden azokra az esetekre vonatkozik, amikor az embernek a türelemmel valamit van reménye elérni. Jézus is türelmes volt a templom tisztításnál, de azért fölforgatta az asztalokat, meg kiűzte a kufárokat, mert már elégszer elmondta, hogy miről van szó, és már elégszer áthágták az Isten parancsait, tehát ott már más eszköze nem volt. De azért nem mondjuk erre se, hogy türelmetlen volt. Azért a türelemnek van egy bizonyos abszolút jellege, hogy amikor nem tűrök el valakitől már valamit, akkor is úgy kell azt megmondani, vagy úgy kell képviselni, hogy indulat ne legyen benne. Ilyen szempontból van egy abszolút értelme a türelemnek, de olyan értelemben meg relatív értelme a türelem, hogy nem annyit jelent, hogy mindent bambán ugye elviselni, hanem valamikor fel kell lépni, valamikor el kell mondani, valamit határozottan képviselni kell, de ha ezt teszem, akkor is csak olyan stílusban lehet, hogy abban ne legyen indulat, ne legyen sértés, ne legyen durvaság. Tehát ilyen szempontból nem is árnyalja a Biblia, hogy mikor abszolút, mikor relatív értelem, mert abszolút értelemben még akkor is, amikor Júdás jön elárulni Jézus, akkor is Jézusnak a türelme a barátom szóban, meg a csókkal árulod az ember fiát kifejezésben öltestet. Tehát Jézus akkor sem, hogy mondjam, teremti le Júdást ilyen szempontból a stílusában, akkor is türelmes, noha most már nem tud vele mit tenni. A zsidók is, amikor végrehajtották az ítéletet, és hát bizonyos kánaanita népeket meg kellett ölni, akkor az nem annyit jelentett, hogy türelmetlenek voltak, hanem megértették azt, hogy ezek a népek tönkreteszik már a világot, az életet, az élet kerül veszélybe, végre kellett hajtani az ítéletet, nem volt ott egy ilyen szadisztikus, vagy egy ilyen önmagából kivetkőzött ítélet végrehajtás, hanem egy méltóság teljes nyugodt megbüntetése volt a rossznak. Tehát erre nagyon kell mindig vigyáznunk, hogyha valaki égbe kiáltó gonoszságot csinál, ha arcátlan, szemtelen, akkor se vagyunk feljogosítva, hogy mit tenni, neki álljunk, aztán jobbra-balra indulatilag üssük, vágjuk azt az embert, hanem azt is meg lehet mondani úgy, hogy Jézus válaszolt a poroszlónak, hogy ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, ha nem, akkor meg miért versz engem? Igen. A negyedik vers ezzel kezdve 13.4, hogy a szeretet hosszú tűrő, makrotűmé, nagy türelmű, és akkor itt fejeződik be, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát azért mondom, itt a türelem nevében zárul itt a kör. Itt ezt használja. Adtam ebbe a versgyűjteménybe, amivel van 40 magyar vers, és ezeket elemzem, az örök életre egy szép verset. Pedig, aki írta, nem is hisz az örök életben. Nemes Nagy Ágnes. De amit ír az örök életről, az csodálatos. A Csak Jó című vers. Hogy a csak jó, se hal, se hús, én nem vagyok maniheus. Az örök életet én nem unnám. Igen. Tehát azt mondja, hogy sokan azt mondják, hogy a csak jó. Tehát, hogy akkor csak jó lesz, ugye, mert akkor rossz nem lesz. Így mondja az örök életet. De hát ez helyes, hogy így mondja. Ugye a csak jó, se hal, se hús, mert sok ember, főleg a pesti ember ezt mondja, hogy ahol az izgalom van, ott van az élet. Ott pezseg az élet. Rossz is van, kell egy kis rossz. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok maniheus. Ugye a maniheusok tanították azt, hogy a világ a jónak és rossznak szakadatlan küzdőtere, és ebben a rossz ugyanolyan erős, mint a jó. És ez örökre megmarad a rossz. Ez egy ókori vallás volt, korakeresztény századokban átterjedt Európába is, és például Augustinus is nagy maniheus volt, meg ma is nagyon sok ember maniheus, csak nem tudja, hogy maniheus. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy a rosszra szükség van. Mert ahol fény van, ott árnyék van, ahol élet van, ott halál van. Ezek a nagy emberi bölcselkedések. Lényegileg a félvilág maniheus. Azt mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok maniheus. az örök életet én nem unnám. Csak az a kérdés, hogy nem hiszek benne. Református papok ivadéka, Nemes Nagy Ágnes, írom is itt az elemzésben, de mindenképpen figyelmet érdemlő vers, mert ő azt mondja, hogy hát nem az az emberhez méltó, amikor szeretni lehet, növekedni lehet, fejlődni lehet, még nagyobb örömeket, még nagyobb boldogságot átélni lehet. Hát ez az emberhez méltó dolog. Vagy ha valaki mondjuk gyermeket vállal, akkor így gondolkozik, hogy majd megszületik a gyerek, aztán kívánok neki egy-két pofont jobbról, balról, meg majd kerüljön nehéz helyzetekbe. Hát ez az igazi szülő. Hát minden igazi szülő azt kívánná, úgy, hogyha a gyerekének semmi rossz ne történnék az életében. De azért sokszor ezt szem elől veszítjük, a magunk számára megkeressük az izgalmakat, meg a rosszat, meg mint a rossz gyerek, aki a tűzzel játszik, mi is beletévedünk számtalan rossz dologba, és ezért az ember önmaga veszíti el szinte az érzékenységet, hogy milyen lehet egy olyan világ, ahol csak jó van, ahol csak igazság van. Az pedig, hogy az Isten képnek az eltorzulásából származik minden rossz, azt már láttuk a Hósás 4.1 ennek a bibliai dokumentuma. Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Tehát azért nincs igazság, meg azért nincs szeretet, mert az emberek nem ismerik az Istent. Az Istentől lehet megtanulni ezt a szeretetet, ami soha el nem fogy. Ha valaki nem ismeri az Istent, annak is van szeretete, olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. És ezért is gyötrődnek az emberek, mert érzik, hogy a szeretet elfogy, érzik azt, hogy csak néha napján, érzik azt, hogy csak ünnepnapokkor valamit várnak mindig az emberek, ilyenkor karácsony előtt is olyan, van egy olyan misztikus várakozás, hogy most ugye hát valami történik majd, aztán hát általában nem történik semmi, annál rosszabb a fölébredés utána majd. Szóval össze-vissza gabajodott ez a szeretet kérdés. Ezt aztán a mai világban a pénz még megspékeli azzal, hogy hát szeretetet hirdetnek, de hát csak azoknak, akik ezt meg is tudják vásárolni. Meg szóval nagyon visszataszító lett a mai világban ez a szeretet kérdés, meg szeretet ünnepet. Igen. Igen. Szóval ezt ajánlom egyébként, ezt a Nemes Nagy Ágnes verset. Itt belemegyek egész mély elemzésbe, hogy mit értő ezen, de az örök életről kevés. Na, még elemzem egy másik verset is, a Pilinszky Mielőtt című versét, ugye, hogy a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk felmagasztalása lesz. Itt is ugye a mezítelenség, ugye a tisztaság, gyermeki egyszerűség. A sokaságban senki se keresi majd egymást, az atya mint a tüskét visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk szeretlek, azt mondjuk nagyon szeretlek, és a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Na, hát még ezt is bevettem, ezt a verset is. Nagyon érdekes ebben a versben, hogy akkor azt mondjuk szeretlek, azt mondjuk nagyon szeretlek. Tehát ugye a szeretetben mindig van fejlődés és fokozódás, azért mondja, hogy az örök élet az nem csak annyi, hogy szeretlek, nagyon szeretlek. Akkor tudja majd az ember értékelni, hogy mi az, hogy szeretet. Most biztos, hogy a szeretet is sokszor ilyen víz alá nyomva létezik. Tessék. De egy olyan oka van, amire nem szoktak gondolni. És talán ez a legnagyobb oka. Tudnék, az a népszerű, minden vallásban meglevő felfogás, hogy a halállal úgyis valami továbbélésbe következik. Ez a legnagyobb oka. Mert ha az ember halála után valamelyik része továbbél a lélek, akkor nincs is értelme sokat feltámadásról gondolkodni, mert akkor nincs szükség feltámadásra. Hát ha úgyis továbbélünk, a lelkünk továbbél, akkor legfeljebb ilyenről beszélnek, hogy a test feltámadása, de hát aztán az meg, hogy külön test, meg külön lélek, hát ez már elég misztikus. Úgyhogy az embereket itt a jó ösztönük távol tartja ennek a hitétől, jobb is, hogy ezt nem hiszik. De maga ez a lélek halhatatlansága, ez annyira torz gondolkodást vitt bele az elmúlt 1500 évben, mióta a kereszténységbe ez lábra kapott, hogy
hogy az emberek nem érzik annak szükségét, hogy ők erről gondolkozzanak, meg annyira lefoglalják az embereket a világi küzdelmek, meg gondok, meg szenvedések, hogy nem tudják a horizonton elképzelni, hogy lesz majd egy olyan világ, ahol ilyen nem lesz. De hát ehhez a világhoz itt kellene a belépőjegyet megszerezni, de itt csak úgy lehet megszerezni, hogyha az ember a halál okát, a bűnt legyőzi. És ez viszont a kereszténység se hirdeti.